A nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt a nagy mű, amelyben mindig egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Most Závoda Pál 1997-ben megjelent Jadviga Párnája című regényét idézzük fel. A könyvet zajos siker kísérte. 2000-ben film is készült belőle. Most a szerzővel, Závoda Pállal beszélgetek. Ugorjunk egy nagyot az időben. 96-ot írunk, te utazol a kettes villamoson. Már megjelentek részletek a Jadviga Párnájából, akkor még csak Jadviga naplója címen. Ez még tudomásom szerint nem egy igazán kiforrott írás. És Morcsányi Géza, a Magvető akkori igazgatója megszólít téged.
Így van, leszálltam a villamosról. És hát persze ismertük egymást látásból, és tudtam, hogy ő a Magvető igazgatója, hogy hát amit ő olvas, az regény lesz-e. Hát mondom, annak készül, és hát ő azt nagyon szeretné elolvasni, és hihetetlen kedves volt, és mondtam, hogy de hát még egyáltalán nincs kész, én csak részleteket, és még sok minden van hátra, azt mondom, nem baj, ahol tartasz, azt most mutasd meg. Na most ebben az is kínos volt, hogy hát én nekem az előző könyvem az a jelenkor, pécsi jelenkor kiadónál jelent meg, egy elbeszéléskötet, pont 96-ban, de én akkor már bőven írtam a regényemet, úgyhogy, mint hogy a jelenkor folyóiratban is jelentek meg részletek, hát én ugye azt vártam, hogy hát majd lesz érdeklődés a jelenkor kiadótól.
Az elmaradt?
Én nem is tudom, szóval már így nem emlékszem, hogy pontosan teljesen elmaradt-e, vagy pedig így halasztódott. Minden esetre, hát a Géza lenyűgöző volt, és gyorsan elolvasta, és nagyon kedves volt, és behívott, és beszélgettünk, és azt mondta, hogy a Bodor Ádámot szeretné nekem szerkesztőnek, és érdeklődött arról, hogy ki olvasta, mondtam, hogy a Parti Nagy Lajos barátomnak szoktam megmutatni, de hát még ő sem mindent, és készen. És hát örültem a megkeresésnek, és hát boldog voltam, és nekiálltam akkor, hát, hogy mondjam, rákapcsoltam, és dolgoztam még egy évig legalább.
Nem vagyok egy spirituális beállítottságú figura, finoman szólva, de gondolkodtál-e azon, hogy egy ilyen találkozás például, ami teljesen avakvéletlennek a, nem tudom én, eredménye, ezen múlott, vagy ha nem találkozol, akkor Morcsányival ennek a könyvnek egész más útja van?
Lehetséges. Én mondjuk ezeknek az égi jeleknek nagyon örülök, és szerencsének tekintem, de ilyen sorsdöntő jelentőséget nem szoktam tulajdonítani. Azért azt remélem, hogy megírtam volna hasonlóképpen, és minthogy megjelentek részek belőle, éreztem egy érdeklődést a szakma felől legalábbis, ez egy kitüntető volt számomra, mert bennültem a Holmi folyóirat szerkesztőségébe, és hát olvastam beérkező kéziratokat, és nagyon szigorú kritikusokkal ültem együtt, mint Rész Pál, Domokos Mátyás, Radnóti Sándor, Fodor Géza. Szóval igen, és nekik nem nagyon mutogattam én.
Szemérmből? Bátortalansággal?
Egyrészt, másrészt pedig a Holmi, szóval a Holmi kimondta azt, hogy mi regény részletet nem szívesen közlünk. Nyilván lettek volna kivételek, de novellát írjál, novellákat tessék írni. Ez volt az egyik, a másik az Réz mindig azt mondta, hogy hát ő abban szeret az Osvátra hasonlítani, hogy ő maga nem ír a lapjába, és kicsit túlértékeli a nőköltőket, de hát ez ugye vicc volt, saját magára ironikusan mondta. Tehát, hogy a saját lapunkban ne akarjunk, hogy mondjam, villogni, elsősorban villogni. Úgyhogy én, de ez engem nem bántott egyáltalán.
Nagyon sok előképet vélelmeznek ennek a könyvnek. Nekem az iszony jutott eszembe Németh Lászlótól így első körbe, de emlegetik Bovarinét, az emlékiratok könyvét, Móricz boldog emberét, De nekem például föltűnt, de lehet, hogy bebeszélem magamnak, a hosszú hajó veszedelem is Gárdonytól, amire utalás is van a könyvben. Elárulod-e, hogy neked mi volt? Ha volt, olyan igazi nagy előképed?
Nekem az igazi nagy előképen pontosabban nem is azt mondanám, hogy előkép, hanem egy olvasmány élmény, amelynek hatására a Tóth Komlóson éjszakákat eltöltöttem azzal, hogy na most letettem ezt a regényt, mégpedig Füst Milán feleségem történetét, és akkor úgy éreztem, hogy na most elkapok egy hangot. Egy fickó legyen egy férj, aki mostan házasodni akar, és naplót kezd írni. És az a legfőbb kérdés, hogy most téged én elveszlek feleségül, de ki vagy te? Tehát, hogy egy kiismerhetetlen rejtő, ugye, hát a Füst Milán erről szól. De onnantól fogva békén hagytam azt a regényt, tehát nem akartam, különben is vigyázni kell ilyenkor, hogyha az ember valamibe beleszeret. Az említettek közül, hát elsősorban a Bovariné, és annak aztán hatása is lett végül, azt tulajdonképpen közben jöttem rá, hogy vannak áthallások még a történetbe is, és akkor olyankor én ezt így beleszőttem. Tehát a Jadujának egy kedves olvasmánya lesz a Bovariné, és aztán kicsit utánozza is a sorsát, szóval, hogy igen, ennyiben észrevető. Hát az iszony egyáltalán nem gondoltam rá, azt korábban olvastam, az másoknak jutott eszébe, és Nádas Pétert imádtam. De imádom most is, meg Eszterházit. Egyébként hadd jegyezzem meg közben. Zavarbejtő és megtisztelő a műsorod címe.
Ez, a nagy mű?
Az, hogy nagy mű. Most ezekről jutott eszembe, hogy emlegetünk itt könyveket. A Spirónak az elhíresült mondása szerint a regényre gondolunk, a nagymű az, ami alatt beszakad az asztal.
De ez alatt beszakad, nem?
Nem.
Nem, ott nem?
Már csak azért sem, mert ilyen könnyű papírra lett nyomtatva, és tényleg egy vastag, puffasztott papír, de könnyű, kézben tartható. Nekem a Harmonia Celestis, meg a Párhuzamos Történetek, meg a Fogság, vagy hogy egy friss példát mondjak a Darvasitól, a Neandervölgyiek, zárója bezárva.
De azok monumentálisabbak is, tehát terjedelmében is.
Hát igen, mondjuk a Fogság az azért egy kötet, de igen, hát a Harmónia is vastag. Igen, terjedelemben is, tehát igen, azért is jut az embernek ez eszébe, de hát nem csak azért.
De te, amit akkor olvastál, azóta olvastál, a példányszámok, a siker, ennek a sikerkódja azért csak meggyőzött arról, hogy ez egy komoly legyomata valaminek. Ez egy nagy mű.
Ez egy sikeres regény, ennek borzasztóan örültem, de az, hogy ez mekkora és ez mit ér a nem tudom én, az irodalomtörténeti távlatban, meg egyáltalán a kritikai fogadtatásban, vagy mennyire maradandó, ezt az ember ilyeneken ne is spekuláljon.
Tudatosan elkerüli, hogy ezen ne kelljen foglalkozni, mert megzavarja a fejét?
Lehet, hogy van benne némi tudatos elfordulás ettől, tehát, de mondjuk vannak olyan kollégáim, akik azt mondják, hogy nem olvasom el a kritikát, én mindent elolvasok természetesen, és megpróbálok okulni, és persze örülök, ha dicsérnek, és stb., de nem szabad, nem szabad ennek túl nagy jelentőséget tulajdonítani, mert ez akkor se jó, hogyha amint a Jadiga után, ugye mondjuk sok szép szót hallottam, hogy utána akkor, és aztán mihez kezd az ember?
Ez... Hogy kell azt nem komolyan venni?
Hát nézd, szakmailag kell önállóan magabiztosabbnak lenni. Készülni kell, és koncentrálni kell a következő feladatra. Hát a kritikai fogadtatás ugyanis az mindig utólagos, tehát azon már nem tudunk javítani, bár van, aki átér, stb. De hogy úgy tudjam használt menni, hogy mondjuk ne szoruljak rá ilyen külön bátorításra, vagy ne csüggedjek el. Például azt én tudtam, hogy sikere vinni egy könyvet így, az soha többé nem lehet megismételni, tehát hogy ez...
Hát ez egyszer is megismételhetetlen szerinted a te életedben a Jodviga sikere?
Hát akkor a siker, igen, persze. Hát erről a példányszámok például beszélnek, tehát én nagyon elégedett vagyok minden könyvem fogadtatásában, nem lehet félreértés, de hát azzal nem ülhet le az ember a következő regényének, hogy na akkor most még följebb, na most akkor ha ennyi volt a példányszám, most legyen még több. Ez mondjuk így, azt hiszem, hogy tévútra vinni az ember.
De ezt a menet közben is tudtad bölcsen magadban regisztrálni, nevezetesen?
Azt nem tudom, hogy bölcsened, vagy csak önvédelemből, de tudatosan törekedtem rá, hogy így gondoljam, hogy így fogadjam ezt a dolgot.
Azt mondod, hogy amikor jött a Jodviga nagy sikere, akkor nem szabad elhinni, hanem meg kell képződjön az emberben egy olyan önbizalom, hogy ne szoruljon rá mindezekre. Ezt én elviszem magammal, de arra azért kíváncsi vagyok, hogy neked mitől képződött meg, ha pusztán ez volt a harmadik könyved és az első regényed. Mit táplálta neked az írói önbizalmadat Tóth Komlósról, hogy azt mondtad, hogy nem ettől teszem én függő, vagy nem teszem magam kiszolgáltatottá a saját írói önérzetemet, önbecsülésemet, sokkal inkább megképződik az magától.
Hát egyrészt az is segített ebben, és az is lehetővé tette ezt, hogy ennek a regényemnek elég jó fogadtatása volt. Inkább a későbbiekre érvényes ez, hogy az ember nőjön fel, és amit korábban nem néztek ki belőle, akkor annak a szerepnek próbáljon megfelelni.
Volt, aki nem nézte ki belőle?
Egyáltalán nem nézték ki belőlem szerintem, hiszen én nem írtam, tehát nem fogtam bele nagy formába, vagy ilyen összetett feladatot nem kezdtem el. Nekem az első prózakötetem novelláiban vannak mindenféle témák és törekvések és irányok, de az, hogy mondjam, az nem ígérte ezt a regényt. Én ezt abszolút belátom.
Most a kollégáidról beszélsz, barátaidról beszélsz, úgy általában jövő az irodalmi kánonról beszélsz?
Hát nézd, ez egy szűk szakma, igen, azokról beszélek, akikkel egyrészt kapcsolatban álltam. Nekem szerencsém volt, én úgy kezdtem a pályámat, az írói pályámat, hogy meghívtak a Holmi szerkesztőségbe, igaz, hogy szociológusként és társadalomtörténeti könyveknek a szerkesztőjeként.
Ez szerencse?
Ez hát a jó barátom meghalt, akinek a helyére hívtak. Na hát ez aztán egy tragédia. De az szerencse volt, hogy én oda kerültem, mert szerkesztő voltam, és hát részt vettem az irodalmi életeseményeiben, könyvek jelentek meg.
Te addigra már leszámoltál a szociológiával. Tehát tudok egy interjúról, hogy te azt mondtad, igen, egy nénivel csináltál egy interjút falun, és azt mondtad magadban, hogy eddigyes, ne tovább, ez igen, nem én vagyok, köszönöm szépen.
Igen, így van.
De azt te még nem tudtad akkor, hogy te szép író akarsz lenni?
Hát azt tudtam, hogy írni akarok.
Az első, szerinted már kiérleltnek gondolt szöveget, kinek mutattad meg? Parti Nagynak?
Igen. Illetve amiről azt gondoltam, hogy kiérlelt. Egy olyan novella, és akkor szépen eljött hozzám, hát amúgy is.
Ti nagyon jó barátok vagytok.
Igen, és akkor eljött hozzám, és akkor így mondatra ment végig, és akkor... Amit én sejtettem, hogy az nem úgy van, hogy fogalmazásból ötösöd volt, és akkor meg a tényirodalomban, meg a szociográfiában, szabatosan megfogalmazott mondatokban el tudod mesélni, hogy mihogy. Ez egy másik, teljesen másik nyelv, a másik gondolkodás, ahol a hogyannak sokkal-sokkal nagyobb szerepe van, mint a többi műfajban, többi írásbeli műfajban.
Olyan volt-e benned, de lehet, hogy ez csak utólagos belemagyarázás különösen egy kérdező részéről, hogy valami fajta megmutatom én. Tehát egy ilyen Bizonyítok. Tudok én ilyet, srácok.
Nem voltam soha ennyire hegyke. Inkább csak annyi volt, vagy inkább az volt, amikor rájöttem, hogy ja, hát akkor azt kell nekem csinálni, hogy amit én tudok jobban, mégpedig azért, mert közelebb vagyok, mert látom, mert nekem forrásaim vannak, mert ahova én beteszem a történeteimet, annak legyen egy fedezete, sokat interjúztam, volt egy úgynevezett adatközlöm, aki nagyon szépen és élvezetesen mesélt nekem, Totkomoson, Lopusnyi, Bandi bácsi, de hát nem a történetet, hanem motivumokat.
Hát az első mondatot is csented, ugye?
Az első mondatot azt egy létező naplóból, az egy gazdálkodási napló volt, úgy kezdődik, hogy most meg fog nősülni, és ezért elkezdem ezt a könyvecskét, de aztán nem úgy folytatódik, hanem csak a vetés, aratás, tehenek ellése és más hasonló gazdálkodói följegyzéseket tartalmaz, amikből én használtam, és de nem csak loptam belőle, hanem hamisítottam is, átírtam bejegyzéseket.
Fiat Péter egyik interjúban említette, hogy arra emlékszik a Jadviga kapcsán, hogy egyszer elszállt a szöveg, és akkor nagyon borús voltál. Ez tényleg megtörtént?
Igen, megtörtént az, hogy leégett a számítógép. Tehát egy nagyon régi, öreg, korai szakaszában a számítógépezésünknek, és valami szövegrészek elszálltak, de szerencsére szerintem ez már Jadviga után volt. Szóval nem, nincs olyan része a Jadvigának, amit megírtam, és eltűnt volna. Mindenféle jegyzetek, ez meg az eltűnt, mert azt nem sikerült teljesen helyreállítani, de ez nem érintette ezt a regényt.
Igen, gondoltam, lesz neki egy ilyen jó legendáriuma, hogy a fele leégett, de újra kellett írni akkor az egészet, mert egyszer történt ilyen sírás kerülgetett. Tehát az egy feldolgozhatatlan dolog, amikor azt látja az ember, hogy hetekig dolgozott.
Hát akkor rengeteget nyomtattunk, tehát nem elmentettük a felhőbe, mert nem volt, hanem az ember. Meg csomó mindent kézzel írtam, tehát először kézzel, és akkor számítógépet írógépként használtam, meg hát nem lehetett mindenhova vinni a gépet, ugye, mert asztali gép volt, és hazamentem Totkomlósra, vagy utaztam valahol, akkor papírt vittem, és kézzel írtam. Ezt nem kérdezted, de megjelent németül két regényem, a Jadviga párnája, és a Fényképész utókora, és hát mondhatjuk szépen röviden, hogy megbuktak, tehát...
Megbuktak.
Nem volt sem igazi kritikai fogadtatás sem, meg nem gazdagodtam belőlük. Ennek nyilván rengeteg oka volt, például még az is, hogy én magam nem vettem részt ennek mondjuk így a promotálásában, de az kétségtelen, hogy örültem, és ott volt, és akkor ezzel én azt gondolom, hogy szépen szembe tudtam nézni, és azt mondom, hogy nem kell, és nem lehet mindent megkapni. Tehát nem úgy van, hogy mindig fölfelé repüljön az a repülő. És az ember megtalálja azt, ami neki való, meg amiben öröme van, és ami jut neki, annak örülni tud. Hát azért legyen elég.
Nehéz erre emlékeztetni magunkat, hogy legyen elég, de ezt becsülöm benned, hogy az ember tud ilyen önmérsékletet tanúsítani. Tóth Komlós noha nincs konkrétan megemlítve, de azért tulajdonképpen Tóth Komlósi gyökerekből táplálkozik, gondolom én ez a könyv.
Így van.
Mit szóltak az ottaniak? Mert azért te, én úgy tudom, hogy mindig megtartottad ott a házad, valahol azt nyilatkoztad.
Mai napig megvan. És
tehát visszajársz.
Visszajárunk, nyaralónak használjuk, most már édesapám sincs, úgyhogy igen, járok, és hát ugye erre szokták azt mondani, hogy minden könyvem alkalmából meghívnak, és akkor íróvasó találkozom a helybéliekkel is, meg az ismerősökkel, egyre kevesebb ismerős van persze, az idősebbek meghaltak, de hát az ember azokkal találkozik, akik örömmel fogadják, És
nekik az ott nagy dolog, hogy ez ilyen értelemben valahogy meg van említődve, hogy azért Tóth Kompós bekerült a magyar irodalmi kánonba, mert azt, hogy hozzád kötik mindenki.
Igen, azt gondolom, hogy ezt nem lehet letagadni. Legutóbb például most elmondok egy történetet. Polgármester azzal fordult hozzám, hogy a piactér mögött ott lebontottak ilyen régi épületeket, és kibővítették a piacteret, hogy azt a részt hadd nevezzék el Jadviga térnek. Na most egyrészt az ember ezen röhög, másrészt hirtelen megijed, és akkor azt mondom, hogy közdene.
És nem ezt mondtál?
Na.
De miért?
Hát mert nem, mert ez túlságosan, hát számomra ez túlságosan egy hivalkodás, és nem kell ezt így csinálni.
De nem is závad a tér, Jadviga tér, tehát annyira finom, elegáns kis utalás arra, hogy te közülük való vagy, és köszönik neked azt, hogy ez egy komoly irodalmi műremek, aminek a szerzője közülük való.
Jó, akkor most mondok egy másik példát. A Tóth Komlóson, hát mondjuk egy olyan politikai csoportosulás, amelyik számomra nem igazán rokonszenves, az fölvette azt a nevet, hogy Jadviga Lokálpatrióta Egyesület, és nem hívtak a sor maguk közé.
De nem is mentél volna szerintem.
Ne, egyáltalán nem, hogy nem mentem volna, és, de hát a Facebookon vettem észre, és akkor írtam nekik, hogy hát gratulálok, és sok sikert kívánok a Lokálpatrióta Egyesület munkájához, de hát ezt enélkül, a név nélkül, miért? Az egy szép magyar név. És, na, most persze, és akkor most bolondítjuk egymást, ugye? És nem voltak hajlandók levenni, és hát, hogy ők csak a városnak az értékei megóvása, stb., de hanem polgármestert akartak indítani, stb. Nem sikerült nekik. Na most ezek kínosak, ezt valljuk be, hogy ezért nem ezért találjuk ki a regényeinknek a motivumait, a neveit.
Viszont belőle ez szerintem kitéphetetlen. Tóth Komlós és az egész, a picit vagy közepesen szlovák identitás, az, hogy te ott nőttél föl, azt mondtad, hogy szerinted szerencsésebb az az író, aki vidéken nő fel, mint aki a fővárosban.
Ezt nyilatkoztam?
Ezt.
Jó, hát nem tudom. Én biztos, akkor magamról beszélek. Én örülök, hogy ilyen gyökereim vannak, és ezek kitartanak, úgyhogy igen, mert magabiztosabban tudtam mozogni a pályán, mert azt gondoltam, hogy valamit ismerek.
Amit a fővárosiak nem biztos?
De ezt nem tudom, hogy a fővárosiak, vagy egyáltalán, tehát amikor én nekiálltam írni, de ez még a tényirodalomnál is így volt, a Kulák Présznél is így volt, és a Jadvigánál is így volt, hogy azt írom meg nektek, mert én közelebb vagyok, én jobban látom. Nekem több forrásom van. És ez adott egy alap magabiztosságot. Hát utána már hát a szakmát ki kell tanulni, és bízni abban, hogy sikerül megformálni azt, amit az ember kitalál.
Milyen érdekes, hogy te a magabiztosságot és az önbizalmat említed, miközben sokan, lehet, hogy én is ebbe tartozom, akik vidékről jönnek, lehet, hogy korábban pont, hogy valami kis hitűséggel kell, hogy szembesüljenek önmaguk kapcsán. Te jelen nem kaptad magad?
Dehogy nem. Én is voltam kis hitű, sőt, többek szerint ma is az vagyok. De nem tudom, engem én óckodtam azoktól a viselkedésektől, amikor valaki túlságosan magabiztos, vagy nagyképű, vagy elszáll, vagy nem kételkedik magában. Én a mai napig úgy vagyok azzal, hogy elkezdek egy könyvet, hogy a nulláról. Nem tudom megcsinálni, nem tudom kitalálni, mi az Isten, hogy. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon nehéz időszak, amíg az ember ki nem akkumulálja, hogy most akkor akkor ez most hogy legyen? Tehát ennek nincs egy olyan magabiztosság és a jó értelembe vett rutin, hogy most már, hát én most már igazán föl vagyok arra készülve, hogy akkor ezt megoldjam. Nem, ez itt mindig vissza kell menni.
Olvastam egy nagyon szép történetet Tóth Komlósról. Vámos Miklósnak meséled a könyvben, amikor író barátaival beszélget a kedves kollégákban. Ugye készített ebből Dán Krisztina egy filmet 2000-ben. Keveset tudják, de te szerepeltél abban a filmben. Igaz, kivágták.
Igen.
De elmentetek, hogy szokták ezt mondani, helyszíni szemlére, vagy hogy mondják ezt szépen? Terepbejárás.
Igen.
És a díszlet tervező kiszúrt egy házat. És azt mondta, hogy ezt kell csinálni.
Romvári Jóska bácsi, aki a díszlet tervező doájenje volt, és...
Az autóból kiszúrt ezt a házat.
Igen, mentünk, szép lassan én vezettem, és akkor azt mondja, itt állj meg. Na miért? Ez a ház, ez ki? Hát mondom, ez a nagyapámnak az öccséjé volt. És hát ez jó lenne. Miért? Azt mondja, mert porosak az ablakai. Ez azt jelenti, hogy nem laknak benne, és akkor itt ezt könnyebben lehet kibérelni forgatás céljára, és hát közben úgy látszik, hogy rátalált valami olyan kapcsolódásra, hogy hát ilyesmik jártak az én fejemben. Pontosabban ennél nagyobb ház, de mindegy, de mégis valami ehhez hasonló. Tehát a polgárparaszti gazdálkodó típusa milyen házban lakhatott, tehát ezt a Jóska bácsinak nem kellett magyarázni, mert mindent tudott.
De van ebben valami megrendítő, meg olyan...
Igen.
Nem?
Nagyon, nagyon szép volt, és én tulajdonképpen nem is értettem először, hogy miért kell nekünk elmenni Tóth Komlósra. Nem szoktak ilyen messzire elmenni forgatni Pestről, mert hosszú az út, mert... És kiderült, hogy hát egyrészt a Dál Krisztina is forszírozta, de szerintem a Jóska bácsi, meg az operatőr Balogh Gábor, akik azt gondolták, hogy most akkor ez jó nyomon fog elindulni, és fognak ott olyasmit találni, és jól jártak, mert akik jöttek statisztálni, hozták a régi nagymama ruháit, meg helyszínek voltak, meg zenekar is volt, amelyik tudta azt fújni a lakodalomban, amit hajdan. Úgyhogy ezek Tóth Komlósiak egy csomó mindent megoldottak a filmgyár helyett.
Tehát, hogy látod?
Még ennek örültem, de közben hát azért az ember oda szabadít egy csomó léhűtőt a falujába, úgyhogy ez az én... Igen.
Egyet mondj még meg, kérlek, maradva ennél, egyfelől Tóth Komlósnál, másfelől ennél az interjú kötetnél, megkérdezte tőled Vámos Miklós, hogyha mondjuk Oscar-díjat nyerne ez a film, akkor te milyen köszöntő beszédet mondanál? És azt mondod, hogy azt nem tudod, de egy valakinek biztosan megköszönnéd, és az az édesanyád, mert hogy ő egyik regényedet se olvashatta. Sok minden miatt megköszönnék neki mindent, azt mondtad.
Ez így van. Igen, ez így van. Nem érte meg a Kulákperest, igen, még a második kiadást is, 91-ben. De az, hogy szépíró lettem, arról nem szerzett tudomást. És apám sokat emlegette. Hát igen, ő azért, hát ő volt az, aki olvasott, és engem hagyott olvasni. Hát persze apám is, de akkor, egy gyereknek, egy kamasznak olyan természetes, hogy mi történik. Én nekem az, később jöttem rá, hogy ez nem volt teljesen magától értődő.
Mert hogy a Földön kellett volna kindolgozni, vagy milyen?
Hát rengeteg munka lett volna, vagy lehetett volna, tehát volt mindig háztáji, ahova apám, anyám kijártak, és amikor persze nagyon sürgős volt, mert le kellett szedni a paprikát, mert megérett, akkor az egész család mozgósítva volt, és mi is ott voltunk, és más hasonló alkalmakkor, de azért többet is járhattam volna a kukoricát címerezni, meg nem tudom mit, meg apámhoz csatlakozni, amikor nem tudom én, a levágott lucernát megforgattuk, meg más hasonló ilyen gyerek által is elvégezhető munkában segíthettem volna neki.
Miért hagyták szerinted, hogy te inkább olvas?
Anyukám találta ki, szerintem egyrészt szeretett olvasni, másrészt hát utólag azt kell mondjam, hogy hát azt ambicionálták, hogy mi a húgommal hát tanuljunk, meg jó tanulók legyünk, kitűnők voltunk, és tudom azt, hogy büszke volt. De ezt meg egyrészt nem tudtam megköszönni neki, meg igen, nagyon sajnálom, hogy nem volt tanúja későbbieknek, meg...
Mit szólt volna a Jadvigához?
Hát nézd, ha már így megkérdezed, volt egy... az utcánkban egy idősebb barátnője, aki a bibliaórákat is megtartotta időnként a lelkész helyett, és minket ismert, és akkor egyszer azt mondta apámnak, hogy hát szegény Zsuzsika, ha ezt megérte volna, nem hagyta volna ám ezt a palikának.
Hogy megírja?
Hogy egy ilyet írjon. Na most természetesen mélységesen tévedett.
Mert hagyta volna.
A néni, de igen, de hát nem, mert nyilván valami túlságosan ledérnek találta a történetet. Neki még ismerős volt, hogy valamit kezdeni akarok a kezemmel, a grafomán, az író kezemmel, és hát erre jutottam, igen, ezt azért jó lett volna, ő is meglátja.
És még egyet mondj meg, ha élne, és megtudná, hogy valaki tervez egy Jadviga teret ott Komlóson, akkor mit mondaná, hogy Pali legyen?
Szerintem ugyanazt mondaná, mint én. Nem.
Jó, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Závoda Pál után jöjjön Szegő János, irodalmár, a Magvető kiadó szerkesztője, hogy segítségével még jobban megértsük a Jadviga párnája jelentőségét. Ugye 96-ban megjelent a novellás kötete Závoda Pálnak, ezt megelőzően volt egy Kulák Prés című klasszikus, de nagyon jónak mondott szociográfiai műve, és 97-ben jelent meg a Jadviga párnája, amiről például Radnóti Sándor azt mondta, hogy egy nagyon nagy nívó emelkedés az előzőhöz képest. Ez egy mennyire formabontó pályaid, hogy valaki egy szociográfiai munka után egy novellás kötet beékelésével tulajdonképpen ilyen robbanásszerűen nagy sikert ér el az első nagy regényével.
Az mindenképpen fontos, hogy 43 éve Závoda Pál a Jadviga párnája megjelenésekor, és valóban néhány évvel előtte kezdi el a szép írói pályáját. Szerintem minden író indulás ma maga módján különleges, most parafrazálva a Tolsztoj regénynek az első mondatát. Itt valóban az, hogy egy évvel a mielőtt elsötétül novellás kötete után jelenik meg a Jadviga párnája, az mindenképpen egy nagyon gyors váltásnak számít. Ez azt is jelenti, hogy szerintem a Jadvigát már évekkel korábban elkezdte írni maga a szerző, de a megjelenés mindenképpen nem sokkal utána jött. Ugye az még a Jelenkornál jelent, meg a Pécsi Jelenkor kiadónál, aztán a Jadviga imáron a Magvető kiadónál. Inkább az az érdekes, ahogyan Závoda tényleg a szociológusi pályáról átáll a szépírói pályára, azzal a közvetítéssel, hogy először a Holmi folyóirat prózarovatának szerkesztője lesz, egykori barátja és pályatársa Vági Gábor fiatalkori halála után ül be gyakorlatilag az induló, éppen nemrég induló Holmi szerkesztőségébe, hát a legjobb iskola voltak éppen az íráshoz, Rész Pál, Domokos Mátyás, Radnóti Sándor, Váradi Szabolcs társasága, és lesz a prózarovat szerkesztője, és viszont az nagyon nagy mázlink, hogy nem hallgat el a prózaíró pont azért, mert egy prózarovatot szerkeszt, hanem elkezdi maga is a kísérletezést a formákkal. Maga valóban Radnóti említés a mielőtt elsötétülnek már eleve a kettő szerkezetét, ugye az első fele novellák sorozata, a második fele pedig egy kisregény. Ez szerintem tényleg megelőlegzi a nagyobb epikai konstrukciót, azt, amit a Jadviga párnája beteljesít, hogy az jelesül egy igazi nagyregény, tágas, ágas, bogas, olyan, amiről tudunk beszélgetni.
Amiről ugye, amit említettem, Radnóti azt mondja, hogy nagyon nagy nívó emelkedés az előzőhez képest. Ez hol érhető tetten? Miben mutatkozik ez meg?
Hát a kigondoltsága, a megszerkesztettsége, a nyelvi leleménye, és egyáltalán az az olvashatósága, hogyan ez a könyv nagyon rövid idő alatt a kritikának is abszolút sikere lett, és az olvasók számára is egy fontos olvasmány. Ez a mai nap egyre ritkább, azt hiszem, ez az együttmozgás. A 90-es években nagyobb volt még szerintem a úgynevezett kulturális figyelem általában a kortárs könyvekre. Ha jól emlékszem, a Radnóti egyébként itt ráadásul azt a hármas szerkezetet hozza, hogy a Kulákprés plusz Mielőtt elsötétül, mintha egyenlő lenne Jadwiga párnája, tehát a nívó emelkedést is említi, másrészt az, hogy egy szociografikus mű és egy novellás kötet szerelemgyereke tetszik, vagy szintézise lesz az a regény, amiben szintén betét történetek is vannak, de alapvetően egy nagyon raffinált szerkezet.
Az mit jelent?
A raffinált szerkezet? Hogy napló, de ezek valójában hamis naplók, és azáltal, hogy a naplónak az igazságát, amit általában készpénznek veszünk rögtön az elején, a beleírók, beleolvasók megkérdőjelezik, ez onnantól kezdve kibillenti ezt a olvasói paktumot, ha tetszik, és rengeteg lehetőséget ad a szerzőnek, meg az olvasónak is, hogy együtt rakja össze a mozaikokat, akár csak a napló írói, vagy a napló olvasói.
Mit keltett mindez akkor mondjuk irodalmi körökben? Megrökönyödést, meglepetést, kalaplengetést, irigységet, kivárást, mert emlékeim szerint azért ez egy ilyen revelatív pillanat volt.
Én akkor ugyan gyerek voltam, tehát inkább visszaolvastam most a recepciót, mert 15 éves voltam 1997-ben, de ahogy én visszatudom olvasni, váratlan örömöt, ugye Závad apám nem volt ismeretlen már a magyar irodalom számára, főleg mint holmi szerkesztő, meg akár mint közlő szépíró, és előtte pedig mint értelmiségi tudós, szociológus, aki még filmeknek is volt a szakértője, mint a Statárium című filmé, ezzel majd még visszatérünk talán egy későbbi ponton, és hát egy olyan nemzedéknek lett ő a jeles tagja, amelynek más tagjai hamarabb indultak, például a vele egy évben szintén Békés megyében született Krasznarkai László, addigra már 15 éve jeles író volt, Darvasi László, Parti Nagy Lajos is már régóta a pályán volt, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ő utolsóként lépett ki ebből a nemzedékből, vagy lépett föl az irodalom színpadára, mái napig ott is van, és hát egy olyan epikai univerzumnak az első állomása a Jadwiga párnája, amelyet azóta is megkapunk tőle újabb és újabb elemekkel, dimenziókkal gazdagítva, ez a Tóth Komlós, amit ő soha nem ír le, T-pontként emlegete szülővárosa, szülőfaluja, most már szerintem község, sőt város is, ugye Békés megyében. Tehát az ő alkatából fakadó jóság, nyitottság, tisztaság, tisztesség biztos, hogy nem irigyeket, hanem inkább barátokat és örömöket adott a többieknek, tehát nem az volt, hogy irigyek lettek volna, inkább örültek és megbecsülték őt, és innentől kezdve ütemesen 3-4 évente a Milota fényképész utókorra Idegen testünk egy nagy epikai pálya bontakozik ki, aminek a Jadwiga párnája egy hatalmas nagy sikerre. Hasonló egyébként ilyen szempontból a Dragomán Györgynek az indulása, az, akinek a Fehér király volt a második könyv, és hatalmas nagy siker volt. Grecsó Krisztián egy pár könyvvel később jutott el erre a szintre. Ez minden szerzőnél más és más, de most nem akarok elkalandozni, bocsáss meg.
Hova érkezett ő akkor meg? Tehát akkor a magyar irodalomban épp mi volt a divatos? Mert találtunk olyan elemzést, ami szerint nem volt mindez megszokott az előző évtizedekben, ami akkoriban vált talán divatos irányzattá, mármint Závoda által. Mire gondolhattak?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és én is sokat gondolkodtam ezen, készülve az adásra. Ugye a 90-es éveket most már történetileg is egy kicsit a posztmodern évtizedeként szokás az irodalom történetben elgondolni. Ez azt jelenti, hogy a korábbi hagyományos irodalommal szemben megjelenik a szövegirodalom, a játékosság, olyan fellazított szerkezetek, ahol a olvasó néha csak felocsúd, és nem is tudja, hogy merre hány óra, és ehhez képest az Závada regény olvasható úgy, mint egy modern, realista, lélektani realista családregény, naplóregény, aminek van tere, ideje, helyszíne, és ezen keresztül egy nagyon jól, nagyon izgalmas, gazdag története szőttese. Igen ám, de pont azokkal a technikákkal, játékokkal, elbizonytalanítással, hogy itt most ki az elbeszélő, ki az olvasó, ki a fordító, mert ennek is több jelentése van a könyvben, részben szlovák nyelvű szövegeket fordít le a könyv egyik elbeszélője, Misó, részben pedig próbálja megérteni az vele a korábban történteket. Ez olyan játéktér mégis, ami a kor olvasóinak pont kellően volt izgalmas, hogy egyszer egy realista könyv, ha tetszik, nem szociális szocialista realista, hanem a magyar irodalomnak azokhoz a realista gyökereihez fordul vissza, mint mondjuk Móricz és Kosztolányi jelez, de közben mégis nyomot hagy a szöveg alkotásában az, hogy abban a posztmodern irodalomban vagyunk, vagy prózafordulat után irodalomban vagyunk, amit egy Balassa Péter kritikus által elnevezett terminussal így is szoktunk mondani, hogy ennek van helye. Ami meglepődtem, hogy például Nádas Péter nagyregényével, az emlékiratok könyvével van kritika Károly Csabája, a jelenkor hasábjain, nagyon izgalmasan összeolvassa. Nekem ez a hasonlóság a 86-os emlékiratok könyve és a 97-es Jadvig a párnája között ennyire nem volt evidens, míg most olvasva a Károly Csaba egykori kritikáját, én is látok adott esetben párhuzamokat. Az fontos, hogy a 90-es évek Nádas és Eszterházi évtized a magyar irodalomba, és ehhez akkor Závada ezzel a regényével szerintem nagyon izgalmasan lép mellé, egy picit más szögben. Mondom, a gazdagsága ennek a könyvnek és a folyamatos újraolvashatósága pont ebben rejlik, hogy innen is olvasható, onnan is. A történet felől is, az elbeszélés felől is, a sorsok felől, az erotika felől rengeteg olvashatósága, bejárata és kijárata van.
Te minek neveznéd ezt a könyvet? Ez egy családregény, ez egy szenvedés történet. Itt tulajdonképpen mit olvashatunk végig 430 oldalon keresztül?
A különböző kötet kiadások más tördeléssel dolgoznak valóban. Hát én ezt a családregényt nagyon fontosnak tartom, azzal a fontossággal, hogy a családregényeknek mindig az adja az igazi dinamikáját, hogy a különböző nemzedékek között milyen viszony van, és itt is megképződik nagyon erősen egy hanyatlás történet. Nem is az Ondris a főelbeszélő nemzedéke és az utolsó elbeszélő között, hanem ha azt nézzük, hogy a osztatni Ondrisnak az édesapja még egy milyen más világban van benne 1900-as évek első felében, és utána hova süllyed, zuhan nem csak a magyar, ez a család, hanem az egész magyar társadalom, akkor mindenképpen egy hanyatlás történet, de közben ott van a szenvedés történet is valóban, naplóregény is, családregény is, és ezek szerintem szépen egymás mellett vannak, de az, amit például a szerelemről és a szexualitásról mond, akár férfi, akár női szempontból, azzal pedig nagyon nem megelőzi a korát, de egy nagyon fontos könyv volt, és a mai napig nagyon izgalmas ebből a szempontból is. Arra hívja fel a figyelmet ez a nagyon, nagyon gazdag kötet, hogy mennyiféleképpen lehet elbeszélni tragédiákat, olyan családon belüli, párkapcsolaton belüli, életen belüli tragédiákat, amikről inkább tabusítva szoktak lenni pont a családi emlékezetekben. És itt, ahogyan a szexualitás megjelenik, az egyszerre költői, de ugyanakkor konkrét, és nagyon fontos része a könyvnek. Már maga a cím is, ugye a Jadvig a párnája, ez a párna egyszerre ne egy konkrét párna, amelyre az ember este vagy, amikor éppen igénye van rá, álomra hajtja a fejét, ez végig kíséri a kötetet, ez a párna, ami Jadviga egy éves korától egészen a utolsó elbeszélünk haláláig ott van végig az ágyon, de ennek a párnának van egy nagyon erotikus, nagyon pulzáló másodlagos jelentése is, és a könyv bizony ezzel a másodlagos jelentéssel is dolgozik, tehát a testén belül egy nagyon izgalmas zónát jelöl ez a párna.
Említed ezt a hanyatlás történetet.
Igen.
Závadánál szinte mindig megfigyelhető, elidegeníthetetlenül valami fajta történelmi látkép vagy folyamat ábrázolása, nem ritkán tragédiák formájában, akár a kirekesztettség, akár a holokauszt, akár a kommunizmus borzalmai.
Igen, ő végig nagy totálban nézi ilyen szempontból a mi történelmünket. Ez a kötet, ez 1915 februárjában indul. Ondris az első napló bejegyzését, ha jól emlékszem, talán február 5-én esküvője előtti nap írja bele ebbe a később nagyon gazdaggá váló füzetbe, és hát különböző szüneteken, átszállásokon keresztül 1987-ig tart ennek a könyvnek a történeti ideje, és ha a későbbi Závada könyveket is hozzáolvasok, akkor azt látjuk, hogy ez egy kezdődátum, kijelöli azt az időszakot, meg azt a korszakot, ott ahonnét kezdve ő valóban szociológusi mélységgel, de szépírói erényekkel figyeli meg a társadalmat, és ez is biztos, hogy hozzájárult ennek a könyvnek a 97-es sikeréhez, hogy az 50 és 90 közötti, mondom, szocialista-realista irodalom után olyan módon beszél a gazdagparasztságról, a vidék problémáiról, ahogyan nem volt szokás előtte 30 éven keresztül beszélni, és hogy enként a 20-as, 30-as években pont Móricz nagyon is beszélt, tehát visszatérés is, és újralendülés is, és innentől valóban a későbbi könyvek mind foglalkoznak azokkal a kataklizmákkal, amik ugyanúgy Tóth Komlós, mint minden magyar települést érintettek, azok, amiket te felsoroltál, a különböző jogfosztások, akár szélső jobboldali, akár szélső baloldali pogromok, terrorok, ez a mai napig foglalkoztatja az Závadát, és az egyik leglelkiismeretesebb magyar íróvá teszi, akinek a könyvei túl azon, hogy csodálatos epikai alkotások, nagyon fontos honismereti olvasmányaink is.
lelkiismeretesség alatt arra gondolsz, ami azért hírlik Závodáról, hogy sziszifuszi munkával ő dokumentarista módon tulajdonképpen mindent összegyűjt, iszonyatos forrásmunkát mozgat és kezel már a megírás előtt? Erre gondolsz? Tehát, hogy itt azért tényadatokkal van mindez alátámasztva?
Az egyik szempontból ezért lelkiismeretes, és azért, mert igazi íróként utána ebből fikciót varázsol. Az egyik tényleg az okadatolhatóság, a kutatás, ami megelőzi az ő regényét, a másik pedig egész egyszerűen az, hogy csalások nélkül szétnéz, és az ő szeme száraz nézni akar vele, hogy Petrit idézem. Tehát egyszerűen ő tényleg úgy írja meg a magyar történelmet, ahogy az volt, akár a második világháborús magyar szerepvállalást, akár az 50-es évek borzalmait, akár azokat a pokromokat, amik 45 után kísértették a magyar zsidóságot, főleg a vidékit, de nem csak a feltétlenül a vidékit, és hogyan az új regényében, a Pernye és Fűben pedig a 80-as éveknek azokat az ellentmondásait írja meg, amik a mai napig azt hiszem feszítik és határozzák meg és mérgezik a mi közéletünket. Tehát ilyen szempontból ő nem egy valakinek az igazságát képviseli, hanem általánosan mutatja meg egy-egy korszaknak tényleg az összes rettenetet, és mellette mutat olyan figurákat, akik valahogy ki tudnak ebből emelkedni.
No, de vissza a Jódvig a pályára.
Igen, bocsáss meg.
Egy kicsit elkalandoztunk.
Igen, de akkor felkínálja a könyv, mert olyan szépen nyitja ki ezt az univerzumot, ami azóta is egyre gazdagodik, és azért említettem a legutóbbi könyvet, bocsáss meg, a Pernye és Fűt, mert az a Lehocki, aki ebbe az új könyvben is, mert a Pernye és Fűben megjelenik, az ennek a voltak éppeni őse vagy forrása a Jadviga Párnájának, a Lehocki családnak a története. Tehát aki a Závada világban ismerős, az egyre jobban érzi magát, ahogy az újabb és újabb könyveket olvashatja.
Te megfejtetted-e a könyv közönség sikerét, és most a popkulturális sikerről beszélek. Például Németh Gábor azt mondta, érdekes mondat, ezzel a könyvvel, mint tárgyal, visszatalált valahova a magvető, ahol már rég nem járt. Nem tudom, mire gondolhatod, de például az közismert, hogy plakátok jelentek meg utcákon, ami emlékeim szerint azért nem volt annyira elterjedt abban az időszakban, tehát hogy egy könyvet így módon is reklámoznak, mint a Nőklapjában is megjelentek részletek belőle.
Igen, a Nőklapja nagyon fontos volt, és én a Németh Gábornak ezt a mondatát most készülve olvastam én is. Arra gondolhatott a 1997-es Németh Gábor, hogy a magvető kiadó 1990 után néhány évig igen nehéz helyzetben volt, és ezen 1995-ben a Morcsányi Géza megjelenése változtatott, csak itt elfogultságot kell bejelentenem a kedves olvasók és hallgatók és nézők előtt, hogy én a magvető kiadó szerkesztőjének és Morcsányi Gézának köszönhetően lettem az, és az egészen biztos, hogy az, hogy a magvető 97-re már egy ilyen szép könyvet adott ki, az összefügg azzal a professzionalizmussal.
Kiszerelésében szép könyvet.
Hát igen, tehát ez egy szép könyvtárgy volt, szép könyvtárgy a mai napig, az Ávada könyvek mind nagyon szépek, és az, hogy 1997-ben ez egy sikerkönyv lett, arra biztos, hogy szüksége volt a plakátnak is, de ezek egymást húzták, és ugye 2000-ben Deák Krisztina filmet is forgatta Jadviga Párnájából. A 90-es évek második felében ez egy olyan széles távú, nem csak értelmiségi olvasmány és téma volt, ami mondom, az akkori magyar társadalomnak szerintem több olvasmány igénye is volt, és lehetősége is az olvasásra, és akkor ez a könyv nagyon betalált. Én szerintem pont az erotikának és a történelemnek ezt a szép egymásra írhatóságával, olvashatóságával, hogy ez egy kisvároson belüli, látszólag nem jelentékeny, nem egy nagy történelmi fordulatot bemutató történet, de mégis, hogyha közel megyünk ezekhez a hősökhöz, ehhez a hol így, hol úgy alakuló háromszöghöz, ami Ondris, Franci, illetve Jadviga között zajlik.
Franci ugye Jadviga szeretője, ezt talán kimondhatjuk, igen. Még ha nem olvasta valaki, akkor most ezzel lebuktattuk.
Igen,
őt,
de hamar kiderül.
Háromszög
igen,
alakul ki
mindenféle mozgásokkal, vetemedésekkel, következményekkel, tehát olyan empátiával rajzolja meg Závada ennek az egész világnak a szépségét, szomorúságát, ami csak a legnagyobb epikusainkra jellemző. Annak például nagy jelentősége volt, hogy milyen baromi jó címet találtak, ami nagy történet, és talán maga az író is elmondja, hogy a nem sokkal a nyomdábaadás előtt született meg, vagy a kézirat leadása körül született meg, hogy ennek a könyvnek ne Jadviga naplója, hanem Jadviga párnája legyen a cím, mert hogy a párna az egy fontos motívum volt már korábban is a regényben, és hogy ez egy mennyivel teherbíróbb, mennyivel fineszesebb, jobb cím. Például ennek nagyon nagy jelentősége volt. Szerintem ez a könyv Jadviga naplójaként ekkorát lehet, hogy nem futott volna, mint Jadviga párnája. Ha jól tudom, Parti Nagy Lajosnak, Závada Pál egy nagyon jó barátjának, szerkesztő társának is ebbe múlhatatlan érdemei vannak, de ebben nem vagyok biztos.
Amikor az első nagy regénye egy írónak ekkora siker lesz, általában is kérdezem, meg beszélhetünk továbbiakban is Závadáról, az milyen veszélyeket rejt magába, ha rejt egyáltalán.
Hát komoly veszélyeket rejt, mert a következő könyvet nagyon nagy elvárás várja, nagyon nagy kíváncsiság, druk, és hogyha egy picit is alatta marad, vagy csupán megismétli, akkor az már abban a fénytörésben, percepcióban inkább kudarcnak számít, vagy minden esetre valami nem vár dolognak. Tehát nagyon gyorsat, nagyon nagyot dobni elsőre, nagyon nehézé tesz egy későbbi pályát, én ezt látom kortárs példáinkon, meg akár történetileg is, és megmerem kockáztatni, hogy a Jadvigát követő Milota minden izgalma és érdekessége ellenére és mellett a Jadviga után akkora átütő siker nem lett, és én számomra például a Fényképész utókora, illetve az Idegen testünk és a pálya folytatása az egy újabb felzárkózás, vagy újabb föllépést jelent, úgyhogy az egy nagyon nagy elvárást jelent szerintem a szerzőnek is, a kiadójának is, és az olvasóknak is, feleslegesen nagy elvárás sokszor, tehát ez egy teher tud lenni, ami például nem engedi meg azt, hogy egy könyvet önmagában olvassunk, hanem hozzáolvassuk az előzőt, már benyomásunk van a szerzőről, a szerző vagy megpróbál megfelelni ennek, és akkor ezzel kerül csávába, vagy ellene próbál mozogni, és akkor azzal kerül csávába. Tehát sikeresnek és tehetségesnek lenni nehéz.
Ugyanakkor nála megfigyelhető, legalábbis szerintem aztán te majd kijavítasz, hogy a rendszerváltásig taglalja a különféle történeteket. Tehát ott, mintha húzna egy határvonalat, és a ma, az ő általa megélt és húsvér élményekből táplálkozó történeteket nem nagyon vett papírra, vagy talán egyáltalán nem.
Ez nekem is feltűnt, és a Pernyei is függ kapcsán meg is kérdeztem a szerzőt, és úgy látom, hogy mintha eljutna addig a pontig, hogy meghosszabbítaná talán a saját epikai univerzumát immáron 90 utánra is. Ez egy folyamatos építkezés, és amit meg az előző kérdésre tudok mondani, hogy Závad esetében azért nagyon fontos, hogy ő mindig úgy kísérletezik, hogy egy idő után témát vagy motivumot vált. Tehát ebbe a könyvbe és a Milotába az volt a nagyon izgalmas, hogy milyen módon van összevágva, rakva a szöveg, és utána rá a Fényképész utókorában arra a csodálatos regénytechnikai eljárás, hogy mindig több eszeme első személyű elbeszélői vannak. Ez több könyvén át tartott, aztán most már megint más eszközökkel dolgozik, de hogy ezek a regények például a Fényképésztől kezdődően azt a katarzist adják az olvasónak, hogy akármiről olvasunk, mi annak szemtanúi vagyunk, vétkeseljá vagyunk, áldozatai vagyunk, kollaboránsai vagyunk, ugyanannak a bekezdésnek, ugyanannak a történetek talált mindig egy olyan kórus, egy olyan több eszeme első személyű megszólalót, aki lát egy eseményt, részt vesz egy eseményben, elszenved egy eseményt, és folyamatosan azt a közösségi dolgot hangsúlyozza, hogy mi egy ország lennénk, egy nemzet, az is, aki megöl valakit, mi vagyunk, és az is, akit megölnek, az is mi vagyunk. És ezt katartikusan tudja.
Minden könyvében tulajdonképpen? Tehát, hogy a fő üzenet és a fő tanulság az voltaképpen mindig ez?
Hát én szerintem a legegyetemesebb értékekről tud beszélni, anélkül, hogy az viszont egyáltalán nem gicses, vagy moralizáló, vagy didaktikus, hanem inkább példákat mutat nekünk, de ha belegondolsz, ennek a tetőpontja az Egy piaci nap című regény, ami egy valóban megtörtént pogromnak a egészen megrázó krónikája, ahol abban a nagyszerű színház előadási született jó pár évvel a Radnóti Színházban, ahol tényleg az ember olvassa, nézi, és egyszerűen a részvétet, a gyalázatot, a sajnálatot, a tehet a dühöt, a fájdalmat, a félelmet folyamatosan érzés, ezek átjárják egymást, úgyhogy ebből a szempontból ez az egyik nagy témája, és a legutolsó regény, amit tavaly évvégén olvashattunk, a Pernye és Fű, megint egy nagyon izgalmas játék egyfelől az elbeszéléssel, és témájában pedig most az 50-es éveknek és a 80-as éveknek a krónikáit rakja egymásra, és hát abból is, ami kirajzolódik, az nagyon elgondolkodtató és nagyon, nagyon fontos.
Nagyon szépen köszönöm. Jó, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Ez volt tehát a nagymű Závad Apállal és Szegő Jánossal. A műsort nem csak hallgathatják, de vissza is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. A nagymű Kadarkai Endrével.